A lehetőségek inkább a hangsúlyos, de azért ez az út ez nem volt egy olyan egyértelműen kiaszfaltozott és rögmentes. Úgyhogy erről azt mondanék pár ilyen nem annyira mély műszaki, inkább egy kicsit tudományos ismeretterjesztő jelleggel, és nosztalgiázva az elmúlt évekről. Tehát amiről pár szót ejtenék, az általában, hogy HDSD miért így alakult, mi történt, milyennek azok a MPEG-2, MPEG-4, délelőtt az MPEG-2 és általában a tömörítéssel kapcsolatban Puczi Józsitól hallottunk nagyon érdekes információkat. Ennek folyamánya volt a képaránykezelés problémája, amit ma is élvez a szakma idézőjelek között. A lehetőségek szintén a hangsávok mennyiségében, formátumában és a nehézségek, feliratozás problémák és lehetőségek, képminőségről pászó lefedettségről, és hát a úgymond a jövő kép, jövő lehetőségei. Többször elmondtam, tehát lehet, hogy ismerős lesz, hogy miért is MPEG-4 és miért is HD. Tehát nekünk az volt a véleményünk 2008-ban, amikor az Antenna Hungária megkeresett bennünket, hogy szeretnék MPEG-2-ben sugározni a DVB-T platformon a tartalmakat, akkor azt válaszoltuk, hogy MPEG-4 HD legyen. Aztán hál' Istennek ez így is alakult. Ennek egyszerű oka volt, ez már akkor egyértelmű volt, hogy a HD az már a mai standard definition, és nem valami prémium, nem valami extra, hanem erre kell építeni. Triviális volt, hogy hát a stúdióberendezések mint HD rendszerűek, más nem lehet vásárolni. Mit látunk itt a intézménynek a saját TV stúdiójában? Egy HD TV stúdió működik zárt láncon, tehát ez ma már nem kiemelt, hogy különleges technológia. A HD az képminőségben javulást eredmény az a felkonvertálás során, tehát hiába van sok SD anyagunk, az mindenképpen a mai televíziókészülékeken, amelyik mindegyik HD paneles, egy felkonvertálással kerül föl. Nem mindegy, hogy azt egy tömörítetlen stúdió jelből végezzük el, vagy pedig egy erősen tömörített MPEG-2-ből valamilyen $1 chipset közreműködésével. És hát már akkor is igen jelentős számú HDTV üzemelt 2008-ban Magyarországon, és prognosztizálható volt a gyártók adatai alapján, hogy ez drasztikusan emelkedni fog. Hát a mai adat az olyan 1,5 millió körül van, a 4 millió háztartásra vetítve, ami igen komoly részarányt jelent már. Ennél magasabb számokat is hallottam, tehát van olyan információ, hogy 33% környékén van már ez a mennyiség. Én egy kicsit konzervatív számot használtam. És hát megnőtt a két tévékészülékeknek a képátmérője, amit ki kell tudni szolgálni. Tehát egy jogos igény a tévénézők részéről, hogy jó képet kapjanak, különös annak a fényében, hogy ha bemennek a boltba és vásárolnak egy videokamerát, akkor az HD automatikusan. Egy digitális fényképező 25 ezer forint egy HD videót készít. Tehát ehhez képest tulajdonképpen nevetséges, hogy ma még SD formátumokról beszélünk, de hát a technológiai fejlődés teljes migráció az lassan megy. És hát még egy fontos szempont, hogy a HD kereten belül lehetőség van akár 3D sugárzásra is, mint ahogy ezt tavaly nyáron láthattuk az M3D csatornával. Ami különlegesség volt esetünkben, illetve hát ennek is megint csak a hátulütőjét is tapasztaljuk közösen, az, hogy nincsen simulcast a DVB-T platformon. Nyugat-Európában, például Franciaországot hozzuk példának, elindult MPEG-2-ben sok évvel ezelőtt a sugárzás, és amikor elindították a HD földfelszíni sugárzást, akkor simulcast megmaradt. Ez mondjuk pazarló a sávszélességgel, viszont a készülékek, amik már a lakosságnál vannak, azt nem lehet egyszerűen lecserélni egyiknek a másikra. Amikor hallom a DVB-T2 bevezetésnek a vízióit, akár itt, akár külföldi országokban, hát nem tudom, hogy hány év alatt lehet azt ténylegesen érdemben migrálni. Tehát mondjuk az osztrákoknál mennyi idő alatt fog a DVB-T2 magas háztartás számot elérni. Tehát oké, hogy elindult a szolgáltatás, és oké, hogy ott megy a HD tartalom, de ha valaki vesz egy tévékészüléket, azt nem cseréli egyik napra a másikra le. A boxokat meg nem szeretik az emberek, hanem muszáj önkéntesen. Ami nagyon fontos, hogy mi ezt a gyakorlatot követni kívánjuk műholdon is, tehát egyszerűen gazdaságossági és képminőségi okok miatt tulajdonképpen szeretnénk elfelejteni a SD sugárzást, MP2 SD-nek a mi jelenlegi terveink szerint 2014. december 31-én vége lesz. Ezzel szerintem az egyik első ország leszünk a világon, aki ezt meglépi. Egyik fontos előnye a felsoroltakon túl az a flexibilitás, mert amíg egy darab transponderünk van, egy nettó, tehát tisztán DVB-S2 formátummal, addig ezen belül sokkal nagyobb szabadságunk van és lehetőségünk, akár új csatornák indítására, akár a tartalmaknak a változtatására a multiplexen belül. És hát ehhez kapcsolódik, hogy az eszközcsere az rákényszeríti a lakosságot, itt elsősorban a határon túli magyarországra gondolok, mert belföldön viszonylag jelentéktelen ma már az egyéni free-to-air műholdas vétel, de határon túl azért ez egy szignifikáns nézőszámot jelent, tehát rákényszeríti őket arra, hogy Konaxos Condition Access-es műholdvevőjük legyen. Ugyanezt most lehet, hogy megfogjuk egy kicsit, vagy be fogjuk előzni, mert hogy a tervek szerint novembertől részleges kódolás kerül a Dunára és az M2-re, de egyébként ezt egy évvel később mindenképpen kikényszerítettük volna ezzel a fajta átállással. És hát a nehézség. Kábeltévés kollégák itt ülnek körünkben, tehát tulajdonképpen amíg egy analóg jelet kell a műholdas MPEG-4 HD-ból, vagy akár a DVB-T HD-ból csinálni, az viszonylag jól megoldott, viszonylag sok eszköz van rá. Tulajdonképpen az MPEG-2 SD jel előállítása jelenti a legnagyobb problémát, mert hogy itt egy teljes transzkodolás van, alapsávi videója, visszakonvertálás, roster váltás, és utána az MPEG-2 stream előállítása. Kéri Feri szokta kérdezni, hogy ki fizeti a révészt, meglátjuk. Képarány problémákról később beszélnék, illetve hát ahogy említettem, hogy miután viszonylag ország specifikus dologról van szó, ezért viszonylag kevesebb eszköz van a piacon, ami minden paraméterében megfelel működik. Csak egy kis kikanyarodás, a nagyon kis hálózatok szeretik használni az otthoni műholdvevőket kábel-tévé feljállomási célra, és hát bizony ott is kijönnek olyan hibák, amikor az ember azt mondaná, hogy tökéletesen működik, én magam is teszteltem most nemrég egy ilyen eszközt, tényleg látszólag minden jól, aztán kiderül, hogy két nap után például a teletex belassul, nem tudni milyen oknál fogva, és mindegyikkel vannak apró gondok. Az oktatás is elhangzott egy kicsit más aspektusban a telekomos kolléga részéről, hogy amikor szembesül vele, hogy Skarton nézi a HD csomagot, vagy egy másik nagy szolgáltatónál volt egy ilyen felmérés, hogy hány tényleges natív HD előfizető használ otthon HDTV-t, de közben Skarttal köti össze, addig mindenféle átállás nehézségekbe ütközik. És hát volt még egy problémakör a simulcast nélkül sugárzásra, ez a HD logó használata. Tehát a tévétársaságok szeretik megkülönböztetni a HD műsorokat, illetve a HD csatornákat az SD-től. Nem mint hogyha nem látná a tévénéző, de azért oda rakják azt a két betűt. Mi azt a gyakorlatot vezettük be évekkel ezelőtt pont a simulcast nélküliség miatt, hogy a HD, natív HD tartalmakat jelöltük HD-val, de platform függetlenül. Ez egy kicsit marketing célú volt. Ezt egyébként érdekes módon követte néhány szlovák szolgáltató, a Joy meg a Markiza is például, tehát ők jelenleg is így működnek. Mi a szolgáltatók kérésére ezt megszüntettük, tehát mi jelenleg sehogy nem jelezzük a HD tartalmat, és ennek az az oka, hogy aki a Mindig TV-ről veszi le a jelet kábeltévés célra, analóg kábeltévé céljára, ott ez zavart okozhat, mert hogy megjelenik a kis falusi tévén a HD logó a analóg pálban, az megint csak furcsán néz ki 24 órában. Tehát nem csak egy-egy műsoron, ahol a néző egy idő után rájön, hanem úgy ténylegesen. Említettem, hogy képarány problémákkal szembesültünk. Hát a legnagyobb gond az, hogy az iparág szakemberei sok-sok évvel ezelőtt nem gondoltak arra, hogy a HD világában is kell kezelni a 4:3-ast. Egyszerűen én azt tudom mondani, elfelejtették a mérnök urak. Nem Magyarországon, ez egy nemzetközi probléma. 4:3-as tartalom évtizedeken keresztül készült SD-ben is, illetve 4:3-as tartalom készült filmre, celluloidra, tehát 35 mm-es formátumon, mint tökéletes HD forrásanyag. És ezt valahogy el kell juttatni a HD TV-n keresztül is a lakossághoz. Amíg a képcsöves tévék ki nem halnak mondjuk 10% alá vagy 20% alá nem megy az arányuk, mert pedig az előbb említettem, hogy 4 millió háztartásban, 4 millió háztartásban van kb. 6 millió készülék nagyságrendileg. És ebből van mondjuk ez a bizonyos 1,5 millió vagy 1,6 millió lapos tévé, a többi képcsöves. Tehát hozzájuk mindenképpen megfelelő módon kell eljuttatni a megfelelő tartalmakat, és hogyha ez egy 16-9-es tartalom, amelyiket alulfelül fekete sávval sugárzunk ki, hogy a teljes képet láss, hogyha ezen belül egy 4-3-as anyag van, akkor a 4-3-as tévén a végeredmény egy fekete keret, amit senki nem szeretne, főleg, hogy ezek kisebb tévék, tehát még kisebb képet lát folyamatosan. Erre egy köztes megoldás az AFD, ami egyébként alapvetően stúdiókörnyezetre szolgáló képarány átjelzés. Ez Magyarországon most már hál' Istennek mind a hatósági rendelet, mind a úgy közös munkálkodásunk eredményeképpen elterjedt, de nehéz volt AFD-képes készülékeket találni. Tovább lépnék, szintén a lehetőségek és problémák. DVB-T hálózaton mi úgy döntöttünk, hogy nem az AC hangot valósítjuk meg, hanem mi eleve 5.1-ben gondolkoztunk, viszont az 5.1-es hangot azt licenszelési okok miatt sok készülék nem kezelte egy időben, vagy még talán ma sem, és ezért mi egy MPEG-1 Layer 2 sztereót adunk alap default hangnak, és ezzel párhuzamosan adunk egy 2.0 vagy 5.1-eset, ez a műsorszám függvényében változó Dolby Digital AC3-as hangot. Így gyakorlatilag van egy belső simulcast hangban, ez nem jelent akkora sávszélesség terhet még a rendszernek, mert hogy 128 kilobit és 384 kilobit a kétféle hangvívő. Viszont most elindult két nappal vagy három nappal ezelőtt a harmadik hangsávunk, ez viszont AC formátum lett már, 5 pont, tehát de Dolby Digitalban ezt nem tudjuk már bepréselni a rendszerbe, úgyhogy ezáltal sajnos nem is lesz 5.1-es hang a DVB-T rendszeren eredeti nyelven, magyar nyelven igen. Az, hogy miért Dolby Digital és miért nem AC volt eleve ez a hang, azért, mert a házi mozi erőstők a AC szabványban nem tudják értelmezni az 5.1-et. Ezek mindegyik Dolbyra van kihegyezve, tehát adja magát, hogy azt kell használni. Műholdon egy picit más koncepciót követünk, ott SD esetén sima sztereó hang van, Layer 2, azt minden eszköz használja, minden eszköz felismeri, nincs vele teendő. HD esetén viszont kizárólag Dolby Digital hangot adunk, ez se okoz igazából gondot, tehát eddig nem kaptunk semmilyen kritikát és visszajelzést. Ez ott lesz gond, hogyha megszűnik az SD és downkonverzió áll elő belőle a akár az SD változat, illetőleg amellé valamilyen nem akarná a szolgáltató berakni a 5.1-es hangot, vagy analóg hálózatról van szó, ahol eleve csak sztereót tud adni, tehát egy megfelelő 5.1 sztereó mixdown-t kell végezni, erre kell odafigyelni majd szolgáltatói oldalon. Műholdas rádió szétosztás ne AC hangot használunk, illetve a MP2-es multiplexben MPEG sztereót. Tovább lépnék a feliratozásra, hát a médiatörvény előírja a nagyot hallók érdekében, ez tavaly nyáron került be a törvénybe, hogy a feliratot teletext vagy valamilyen formában továbbítani kell. Jelenleg csak teletext formátumon adjuk át a hangot a saját műszaki rendszereinkből adódóan, de tervezzük mindenképpen a DVB alapú feliratozás lehetővétételét. Ez előnyt jelenthet a kábel TV szolgáltatóknak is, mert a streamet egy az egyben fel tudják használni, akár műholdról, akár DVB-től vegyék, tehát a szerződéseink erre fel vannak készülve, úgyhogy tulajdonképpen csak viszonylag rövid egy idő kérdése, hogy ezt megoldjuk. Hát a négy csatornához egy közös teletext van, és azon belül egyedi felirat oldalakat biztosítunk. Ami nagy nehézség, hogy a HDSDI már nem ismeri a teletextet. Egyszerűen megint csak idejét múltnak érezték a mérnökök ezt a maga idejében, amikor megszabványosították. Így a teletext jel, teletext stream, tehát a DVB text streamnek az előállítása az egy külön encoderrel, egy SD jelből történik. Ennek a szinkronitása okoz problémát adott esetben vagy fejállomáson, vagy nálunk mind az Antenna Hungária, mind az Evisionnél, ahol előállnak ezek a jelek. És hát ami még probléma, hogy az IPTV se ismeri a teletextet, tehát az IPTV szolgáltatóknak a feliratozást megfelelő módon az adott rendszer adta kereteken belül kell megoldaniuk. A törvény nem a teletextet írja elő, hogy azt kell továbbítani, hanem a feliratot kell. Képminőségről pár szót. Hát a DVB-T platformon sávszélesség okok miatt mi a viszintes felbontás valamelyes csökkentésével oldottuk meg, hogy az adott sávszélességen belül egy relatív jobb képminőség legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy 1440x1080-as formátumot használunk, ami még mindig jobb, mint mondjuk a németeknél a 720p rendszer, vagy az osztrákoknál. Kevesebb a viszintes információ. Igazából az emberi szem tulajdonságai vagy sajátossága miatt ez nem annyira szignifikáns, vagy nem annyira látható. Viszont a tömörítési algoritmusnak nagyon nagy segítség, hogy az a zaj, vagy esetleg a fűnek egy pici részletessége az nem tömörítendő. Így ennek az eredménye az, hogy átlagosan 5 megabit per szekundum a videó adatsebesség HD-ban, ami nem rossz, valljuk be, és a szubjektív képminőség az jó és élvezhető. Viszont ebből adódik, hogy aki például IPTV-re vagy valamilyen IP platformra viszi tovább a jelet, és ez neki túl sok sávszélesség, ott a DVB-T-ből transzkódolni 720p-re már nem javasolt, mert már nagyon-nagyon extrém módon tömörített a jel, tehát hogyha ezt valaki kitömöríti, átskálázza, újra tömöríti, főleg ott is még egy alacsony adatsebességgel, akkor ez már nem lesz élvezhető kép, tehát mindenképpen azt szoktuk javasolni és kérni a szolgáltatóktól, hogy ebben az esetben vagy kábelen vigyék el a tömörítetlen jelet optikán, vagy a műholdas változatból, ami egy jóval nagyobb sávszélesség, abból állítsák elő a 720p-s jelet. Nem volt lehetőségünk VBR módra jogi okok miatt a szolgáltatás megkezdésekor. Ez tavaly előtt nyáron megoldódott szerencsére, úgyhogy azóta a 4 közszolgálati csatorna multiplex, statisztikus multiplexeléssel működik. Nagyon szélsőséges tartományban, tehát 4 megától 9 megáig kaphat sávszélességet a poolból az egyes csatornák, kivéve az SD-t. Ez érezhetően javítja a képminőséget, és tulajdonképpen néha nagyon meglepő, hogy több sávszélességet igényel egy zajos régi analóg betakazetta felvétele, mint egy tiszta HD stúdió beszélgetés, vagy akár egy stadion állókép, vagy egy parlamenti közvetítés képe. És hát ahogy említettem, műholdon átlag 10 megabit per szekundum a sávszélesség, ami akár 12 csúcsértéket tud fölvenni. Sok kritikát kaptunk, hogy miért 1080i, miért nem 720p, mert hogy a németek, az EBU, mindenki a 720p mellett tette le hajdanán a voksát. Mi úgy gondoltuk, hogy a 1080i az mindenképpen jobb minőséget jelent. Elsősorban azért, mert rettentő sok az eredetileg 25p-s progresszív anyag. Tehát a mozifilmek azok mind 24 vagy 25 frame per szekundummal forgatódnak, ezeknél az interlészelés nem jelent függőleges felbontás veszteséget, mert hogy ugyanazt a képet kétszer pásztázza le, idézében pásztázza le a átviteli rendszer, viszont a viszintes felbontás ezáltal még jelentősen nagyobb. Gyakorlatilag sporteseményeknél lennének jelentősége, de annyit fejlődtek az algoritmusok az elmúlt években, hogy tulajdonképpen bőven behozta azt a hátrányát az interlészelt rendszer, mert sokat szidjuk, mert ez egy 60 éves technológia, hogy én úgy gondolom, hogy ez jó döntés volt, hogy a nagyobb felbontást választottuk. És hát nagyon fontos, hogy ráadásul nagyon sok nemzetközi esemény, sportesemények az mind 1080-as szabványban készülnek, tehát tulajdonképpen ezért is egyszerűbb megtartani ezt. Akkor egy kicsit a vételi mód, lefedettség. Hát nagy bánatunk az, hogy 10 méter magas kültéri vételre méretezve a hálózat, ezt sok helyen elmondtam, anyagi okok vélhetőleg ezt tették lehetővé, és hát a moduláció sem segíti tulajdonképpen a hordozható vagy a beltéri vételt. Vannak nagyon jó tapasztalataink, ezt el szoktam mondani a rendszer dicséretére, tehát tavaly nyáron személyesen végeztem nem mérést, csak gyakorlati tesztet budapesti villamosvonalakon, tehát gyakorlatilag az összes nagy vonalat végigjártam egy USB stickes, ugyan diversity vevővel hozzáteszem, tehát nem átlagos vevő, gyakorlatilag szakadásmentes vétel volt egész Budapest területén. A villamos külső részére rá volt tapasztolva mágnes talpas antenna, sima ekkora, tehát ezek a stick antennák, tehát erősítés nélküli eszközről van szó, ezt a BKV használta is a londoni olimpiai idején, tehát akkor ráadásul nem is diversity antennával, csak azt nem tudtuk ellenőrizni gyakorlatban. Vidéken viszont nem ilyen jó a helyzet, mert a tornyok nem város közepén vannak, a város közepi adók azok viszont kis teljesítményűek. Tehát én próbáltam tegnap Siófokon beltéri vételt, nem sikerült a beltéri vétel, és ez általában ez a tapasztalatom. Tehát, hogy bárhova viszem a stickes laptopomat, vidéken nincs beltéri vétel. Budapesten alapvetően van, de hát a Széchenyi egy a város közepén van. Határon túl kicsit problémás az analóg M1 lekapcsolása, most ez csak a DVB-T lefedettség kapcsán hoztam ide, mert hogy a határterületi vételnél, hát hogy kicsit zajos, az még jó. Hát én határon túli vagyok, idézőben, tehát aki ott ül, azt mondja, jó, hát még látom a magyar adást, nem fizettem elő a Majora vagy a Digire, de azért mégiscsak bejön. Hát itt lehet, hogy nem fog bejönni, nem tudjuk megmondani, és ettől azért egy kicsikét aggódunk, mert nagyon sokan nézik határon túl a magyar adásokat. Ráadásul Pozsony az még a formális térképeken is kiesik az analóg M1 lefedettséghez képest, tehát nem csak a gyakorlatban nem tudjuk majd, hanem várhatólag nem lesz például ott. És hát éppen ezért az MTV-nek egy olyan célja van, hogy mind határon kívül, mind belföldön, hogy az összes multiplex közül a lehetőségen belül a legnagyobb RP értékkel rendelkező, legalacsonyabb frekvenciájút használhassa, tehát ezzel valamelyen segítve a közszolgálati vétel lehetőségét. Ami még számunkra egy kérdéses, hogy mintha a lekapcsolást követően még lesznek átjátszóadók telepítve, de azt már követően, tehát kérdés, hogy akkor ennek lesz-e értelme, mert hogy addigra a nézők elvándorolnak más platformokra, tehát én inkább a beltéri vételt javítanám akár ezeknek az adóknak a rovására, mert ezek a nézők addigra már nem lesznek nézők, és üres, úgymond ellátatlan falvakba utólag telepíteni adókat valószínűleg értelmetlen lesz. Egy kis kanyar, de a beltéri vételhez kapcsolódik közvetetten, tehát megszűnt a DVB-H, ez egy halott platform volt a maga módjában, viszont gyakorlatilag megjelent helyette a 3G műsorszórás. Erre jó példa, akár a T-Home-nak van egy műsorújság nevezetű mobil alkalmazása, az egy előfizetéses rendszer, lehet nézni nem csak a közszolgálati csatornákat, hanem más TV csatornákat előfizetési díj ellenében, vagy az Antenna Ungáriának a Mindig TV alkalmazása, ahol a 4 közszolgálati csatorna plusz rádió plusz az Euronews az ingyenesen, pontosabban nem ingyenesen, mert a mobil szolgáltatónak ki kell fizetni a sávszélességet, de ingyenesen nézhető külön tévé előfizetési díj nélkül, beltérben, jó minőségben, tableten, fürdőszobában, kis helyiségben, akárhol, aki szeretné. Hát a lehetőségek az a sokat hangoztatott RPG, gyerekszer, eredeti hang, stb. Nem sorolnám. Ami nagyon fontos, hogy megszűnik az M1-nek a kitüntetett szerepe. Ez igaz lesz az RTL TV2-re is, csak most róluk igazán nem beszélnék, de az M1 kitüntetett szerepe megszűnik, mert hogy eddig az volt, hogy minden olyan műsort, ami országosan kell, rászorulok bárkinek, hogy eljusson mindenképpen, azt az M1-re kellett tenni, ez a struktúrát is érintette a műsortartalmat, tehát nem mindig lehetett optimális műsort rakni az adott napra. Innentől fogva nyugodtan mehet a Dunára vagy az M2-re, mondjuk az M2-re kevésbé, mert az most tematikus gyerekcsatorna, de Dunára vagy Dünövörre lehet tenni akár egy állami ünnepséget is, mert ugyanúgy 100%-os vagy 98%-os lefedettség lesz, mint a másik három csatornának. Tehát ezeknek a további csatornáknak a szerepe felértékelődik jelentősen, ezt sokan még azt tudom mondani, akár házon belül nálunk sem érzik át. És ez egy óriási műsorszerkesztési lehetőséget jelent, viszont emiatt közvetetten hátrányt jelent az, hogy például sportjogokat, hogyha a Dunára tesszük, és ahogy már említettem, a Dunát meg az M2-t emiatt részlegesen időszakosan majd kódolni kell. Ahogy az M2-re kerül egy sport, abban a pillanatban a területi korlátozás bejön, és akkor az a határon túliakhoz nem juthat el. Ami még szintén előnye a rendszernek, hogy minden gond nélkül be tudtunk indítani a negyedik mellé egy ötödik lineáris médiaszolgáltatást, ezt az úgynevezett MTV Info csatornát, megengedte a sávszélesség, hogy egy ilyen alacsony sebességű csatornát még pluszba berakjunk, illetve hát ami jó lehetőség az a HBBTV szolgáltatás, amit tesztelünk és vizsgálunk és gondolkozunk rajta, hogy elindítsuk, ez gyakorlatilag saját rendszerű catch-up VOD szolgáltatások lehetőségére ad, vagy lehetőségét teremti meg. És hát ami aktuális újdonság, hogy bár áprilisra terveztük, de most ilyen vezetői bizonytalanságok miatt egy picit még várunk. Az M1 műholdon történő kódolása gyakorlatilag az idő nagy részében meg fog szűnni, tehát az Európában tartózkodó, dolgozó, élő, odaszületett magyarok az M1-et is fogják tudni nézni, kivétel a külföldi tartalmakat, mert azok továbbra is kódolva maradnak. Tehát, hogy az olasz RAI csinálja, meg a horvát televízió, meg a szlovén televízió évek óta ezt a gyakorlatot be fogjuk vezetni az M1-re, illetve hát ugyanez fordított irányban az M2 és a Duna esetén az novembertől várható. Nyáron elindítjuk a külföldi filmek esetén az eredeti hangon történő sugárzást. Ez esetünkben nem törvényi kötelezettség, de hát mi közszolgálati cégként ezt meg kell, hogy tegyük előbb-utóbb, és ez a előbb ez, vagy utóbb ez most be fog következni. Ehhez a technikai jelet már elérhetővé tettük. Mindegyik platformunkon egyformán, tehát a szolgáltatók be is tudják állítani, amin jelenleg még csak magyar hang van, de nyáron ez be fog indulni. A HBBTV tesztet említettem mind a két saját terjesztési platformon, illetve az MTV Info csatornát is. Hát a jövőről egy gondolat sor, ezt már több prezentációba beraktam a 2012 nyarán a brit parlamentben született egy jelentés tervezet, ami igazából azt kérdezte meg, vagy javasolta, gondolatkísérletnek mondanám inkább, hogy egyáltalán szükség van-e földfelszíni műsorszórásra, vagy mi lenne, hogyha inkább ezt optikai szálas megoldással megoldanák, és akkor azt a sávszélességet teljes értékűen szélessávú mobil szolgáltatásokra lehetne használni. Nem tudom, ez egy kérdés, hogy tényleg ez a jövő, és hogy OTT alapon meg lehet-e oldani a teljes körű televíziós műsor terjesztést, illetve hát a hagyományos platformokon vagy sem, hogy szükség lesz-e továbbra is műsorszórásra. Itt elhangzottak digitál dividend 1, digitál dividend 2, de már majdnem a 3-as számot is hallottam a Laci szájából kigördülni. Tudom, ilyen még nincsen, de ebbe az irányba halad az én véleményem szerint a világ, és a nem lineáris televízió irányába, ami pedig a hagyományos csatorna csomagolás aggregációnak az egész üzleti modelljét az én véleményem szerint meg fogja kérdőjelezni, tehát a jelenlegi modellt. Persze a jelenlegi piaci résztvevők ezt azért próbálják fékezni a piac megtartás érdekében. Köszönöm szépen!